Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Kezdjük el. Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service Reklámügynökség közös kreatívipari műsora. A fedélzeten Dankó Bence Mediátor vezető stratégája. Szevasz, Bence!
Köszöntöm a hallgatókat, téged Viktor, mindenkit a interneten és a rádióhullámok előtt és mögött.
Folytatjuk ezt a furcsa tradíciót, mely szerint ketten vagyunk a stúdióban. Gyuri, hiányzol, úgyhogy gyere vissza.
Gyógyulj meg, Tamás, gyere Gergő.
Így van, mindenki jöjjön vissza. Na jó, a mai vendégünk Pécskövi Tibor lesz, a Márka Üdítőitől Gyártó Kft. Vezetője, és hálás témánk lesz a retrómárkák feltámasztása. A platformhírünk az, hogy Európában először Görögországban vezették be a TikTok tiltását, és Németországban is javasolja a CDU. Beszélünk a Pamkutya első koncertjéről, ami néhány óra alatt sold out lett. A spotszemlében szó lesz az OTP Bank utalásőr funkciójáról, és az ehhez készült filmről, valamint a K&H új kampányáról, amivel kezdünk. A kettőben mi a közös, Bence?
Hát nem lesz nagy meglepetés, mint hogy ebben a műsorban is, és a következő műsorban is sok szó lesz az AI-ról, más-más aspektusokból. Most igazából ez egy mit generáltunk az AI-jal blokk következik, ugyanis a K&H spotja, annak a vizuálja teljes mértékben az AI-jal készült. Ez a lány, akit így látunk a videón, AI generálta, a hátterek, effektek körülötte ott már ugye egyértelmű, hogy AI generálta a dolgot. Egyetlen egy dolgot hagytak analógba az alkotók, és szerintem ez egy eléggé kedves és jó gesztus volt a részükről, a hang. A narrátor hang, illetve az a hang, aki ennek az AI generálta a főszereplő lánynak a hangját adja, az nem egy AI generált hang, hanem az egy húsvér színész mondta fel a spotnak a VO-ját. És hogy miért tették ezt? Hogy ez egy full AI spot? Lenyűgözzenek téged, Viktor?
Hát engem nem sikerült, meg nem hiszem, hogy ez egy gesztus volt, hogy a hang húsvér ember hangja, hanem egyszerűen csak még nem találtak olyan nyelvi modellt, ami tökéletesen hozta volna azt a VO-t.
Ezt nem hiszem, szerintem meg tudták volna tök jól csinálni ezt a VO-t.
Jó, akkor mi volt a kérdésed?
Az, hogy egyébként lenyűgözötte a spot. Nem ez az első reakciót, hogy igen, lenyűgözött, úgyhogy akkor mondjuk ki, hogy nem nyűgözött le. Uh-huh. Ellenben maga a spot az arra próbál rájátszani, hogy a innováció, ami a K&H banknál van, ezt próbálták meg ezekkel a különös virtuális terekkel, egyszerre nagy a főszereplő, egyszerre kicsi, egyszer szárnyal, egyszer felhőkről pattog, tehát hogy ez a nagy virtuális világ az innovációt akarná a K&H-nál megidézni, és azt elmondani, hogy ez az innováció, ez egyébként annyit jelent a fogyasztóknak, hogy ők már nem bankolnak, hanem megoldásokra jutnak a K&H-val, ennyire könnyed bankolás a K&H-nál, mint a felhőről felhőre pattogni, ezt akarja a spot elmondani.
Uh-huh. Én most tovább mennék az OTP utalásőr funkcióját reklámozó spotra. Ugye vállaltan egy AI nagymama beszél hozzánk, vagy beszél bele a kamerába, nem tudom, megfigyelted-e, hogy még azt is legenerálták, hogy ne a kamerában nézzen pontosan, hanem mintha egy sugógépről olvasná a szöveget.
Megfigyeltem, és egyébként ez nem biztos, hogy az emberi közreműködésnek köszönhető, mert az is lehet, hogy maga a modell alapvetően egy olyan videót generált, amiben nem néz folyamatosan a kamerába, mivel hogy a világon rengeteg olyan videó van,
így van,
amiben az embernek elvileg folyamatosan a kamerába kell nézni, mégis elkalandozik a tekintete, és lehet, hogy a modell az ebből táplálkozott, amikor ezt az AI nagyit megalkotta.
Na, szóval nekem ezt a spotot kétszer meg kellett néznem, mert elsőre nem jött át minden információ, pusztán azért, mert el voltam foglalva azzal, hogy úristen, ez egy AI nagymama. És értem a technológiai újítást, értem ezt a hype-ot, az első húsvér AI emberes videókkal kapcsolatban, viszont tehát ez olyan, mint a pocsolyában ugrálás. Semmi értelme nincs, de kár lenne kihagyni.
Nem értek veled egyet, és megmondom miért. Tehát, hogy a K&H-nál az, hogy csinálunk egy AI videót, és ezzel utalunk az innovációra, meg a könnyedségre, oké, ezt én sem annyira érzem, de kétségtelenül jól néz ki. Először megnézed azt a spotot, fogsz rá emlékezni, hogy hú, így volt valami felhőről felhőre ugrálás, meg hogy megnőtt a karakter, oké. Az OTP Bank esetében viszont a sztoriba passzol ez az AI nagy. Tehát, hogy azt passzol az, hogy figyelni kell arra, hogy ne hagyjuk azt, hogy átverjenek minket, hogy ne hagyjuk azt, hogy másokat, a szeretteinket átverjék, és hogy erre generáltak egy ilyen kedves arcú nagymamát, aki erről beszél, és akkor így nagyon furán van meg a régi technológia, a lemaradás, a csalások és az új technológiának a kontrasztja ebben a spotban. Én azt mondom, hogy ebben az esetben így az AI stílus, az AI-oskodás ennek így volt értelme. Nekem annyi volt egy picit félrevezető, hogy én azt hittem, hogy ezzel azt harangozza be az OTP, hogy csinált egy AI alapú utalásőr funkciót, amelyik így nézi a kifele menő utalásokat, és amiről úgy érzi, hogy ez egy valami csalás eredménye lehet, azt így leállítja, de nem, egyébként maga a funkció az egy full manuális funkció, annyi van, hogy te megkérhetsz engem, hogy én legyek a te utalásőröd, és akkor ezen túl, hogyha te utalsz valamit az OTP számládról, én így rá tudok nézni, hogy téged nem átvertek-e.
Egy olyan hírrel fogunk most foglalkozni itt a Rebriefben, ami nem feltétlenül egy ilyen rebriefes hír. Ugyanis a Pankutya koncertjéről lesz szó, illetve arról, hogy hogyan szervez meg egy sikeres YouTube csatorna több aréna koncertet egymás után, úgy, hogy nem is zenész. Hogyha ez a kérdés, akkor egészen egyszerű szerintem a válasz. Társadalmi, szociológiai, antropológiai változásokon mentünk keresztül. Másfajta élményeket keresünk az arénákban, mint 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt.
Olyan vizionáriusan messzire mentél, mintha magamat hallottam volna, de én viszont most nem mennék.
Te így hívod a boomert?
De én most ennyire nem mennék messzire. Tehát, hogy ugye az alaptörténet az az, hogy Pamkutya YouTube csatorna gazdái, Osbát Norbert és Márk testvérpár hosszú időn keresztül húzódoztak attól, hogy ők csináljanak egy koncertet, egy nagy koncertet MVM Domban, vagy más ilyen nagy fellépőhelyen. Végül úgy döntöttek, hogy bevállalják, meghirdették az időpontot, meghirdették az eseményt, és 24 ezeren jelölték vissza 3 óra alatt, hogy ott akarnak lenni, a jegyeket elkapkodták, de olyan szinten kapkodták el, hogy most már 7 koncertet hirdettek meg márciusra és áprilisra, egy-egy hosszú hétvégére, és 7 koncertre fogytak el a jegyek. És ugye ebben tényleg azért gondoltuk azt, hogy erről a Rebriefbe is érdemes megemlékezni, mert ez szerintünk egy olyan szempontból egy mérföldkő, hogy van egy YouTube videós páros, tök ügyesek, tök jó paródia videókkal kezdik el a működésüket, paródia videókból aztán átmennek arra, hogy csinálnak egy-két saját számot, és olyan sokan kíváncsiak rájuk, hogy gyakorlatilag a YouTube nézésből tudják az embereket így kimozdítani, hogy az emberek vágynak arra, hogy megnézzék, hogy ez a két fiú, akit a YouTube-on 15 éve néznek, élőben mire képesek. Ez az érdekes szerintem ebbe, hogy ez nagyon látványosan mutatja, mennyire áttevődött az, hogy a kultúracsinálás, mainstream szórakoztató kultúracsinálásnak a helyszíne, hogy áttevődött a YouTube-ra, a tévéből, a mindenféle más hagyományos szinterekről, és hogy tényleg a YouTube-on hogyan tud kiépülni az a közönség, amelyik így megszokja azt, hogy szórakoztató tartalmat kap egy csatornán, és ezt 15 éven keresztül hűségesen követi, és aztán a való életbe is ezt követi. Ezt most úgy tűnik, hogy a tévék nem nagyon tudják már megcsinálni.
Bence, ehhez nem tudok és nem is szeretnék semmit hozzáfűzni, fantasztikusan összefoglaltad. Az utolsó hírünk az, hogy Görögországban bevezették a közösségi média tiltást, és a CDU javasolja, hogy Németországban is történjen ez így. Én nem gondolom azt, hogy most erről véleményt kellene formálnunk, inkább azt kérdezem, hogy szerinted ez tendencia lesz-e itt Európában, nemzete válogatja, hogy ki mennyire érzékeny erre, hol mennyire féltik a gyereküket vagy a fiatalkorúakat a közösségi média hatásaitól, hol milyen a gyerekvédelem, ugyebár, hogy messzire ne menjek, szóval, hogy mitől függ ez szerinted?
Pontosítsunk, 16 éven aluliak social médiához és felnőtt tartalmakhoz való hozzáférését korlátozták Görögországban. Egyébként egy Kids Wallet nevezetű alkalmazást fejlesztett a görög állam, ez az, ami ezzel az alkalmazással lehet korlátozni a hozzáférést a gyerekek telefonjain. Németországban a CDU bedobta, hogy akkor ezt meg kéne vitatni, hogy ott történjen-e hasonló tiltás, és igazából itt két dolog van, hogy egyrészt vajon ez mennyire leegyszerűsítése a problémának, ez az egyik, a másik pedig az, hogy arról tényleg egyre riasztóbb adatok jelennek meg, hogy ezek a rövid tartalmaknak a folyamatos folyama, az hogyan működik az idegrendszerünkkel együtt. Uh-huh. Tény az, hogy ez nagyon komoly hatással van a figyelmi, koncentrációs képességünkre, és a gyerekek esetében azért mégiscsak az lenne a jó, hogyha olyan gyerekek nőnének föl, akik amikor kell, akkor 3-4 percnél hosszabban is tudnának egy dologra figyelni, úgyhogy ilyen szempontból valószínűleg van értelme annak, hogy nem szoktatjuk őket hozzá az ilyen kis rövid, impulzív dopamin löketekhez, és ez lehet a szabályozás mellett állók mögött is a fő szempont.
Érkezik a vendégünk, Pécskövi Tibor. Rebrief. A témánk a retrómárkák feltámasztása. Van egy pár ilyen, és fogékonyak is vagyunk a retrómárkákra. Szerintem ebben a beszélgetésben ki fog derülni az is, hogy miért vagyunk fogékonyak rá. Úgyhogy aki itt van velünk, Pécskövi Tibor, a márka üdítő italgyártó ügyvezetője, tulajdonosa, szervusz, köszönjük, hogy eljöttél.
Szervusztok, köszönöm a kívást.
Márka, Traubi Soda, Róna, ezeket hallottuk most.
Gyöngy.
Gyöngy?
Ugye ebben nem minden van meg mindenkinek szerintem, főleg a fiatalkor.
Ne is keverjük össze, hiszen a márka és a Traubi Soda az mindenki által ismert.
Ez elég, így van.
Miért kezdtél ezekkel egyáltalán foglalkozni? Miért gondoltad azt, hogy tök jó lenne ezekkel valamit kezdeni a 2010-es, 2020-as években is, miután így eltűntek évtizedekre ugye a polcokról, meg az
tuti
emberek
látott recept a retro?
Azt gondolom, hogy van olyan terület, ahol igen, nagyon sok pozitív, meg nagyon sok negatív példát tudok magába az FMCG-be elmondani, hogy hol sikerült, hol nem, tehát rengeteg termék van. Szerintem rengeteg termék még most is elkerül a figyelmeteket, mint egy utasellátó, Zizi, tehát millió ilyen termékcsokikban van ilyen, és van, amelyik
nem
sikerült.
Nem kerül annyira a figyelmünket, inkább azt vettük észre, hogy csomószor így igazából ilyen kísérletezgetés szinten próbálnak beleállni a márkagazdák ezeknek az újra feltámasztásába, és ritka az, amikor valamilyen következetesen, konzisztensen elkezd éveken keresztül újra jelen lenni.
Igen, ebben nekem volt egy kis szerencsém. Tehát én ugye 94-be, 95-be kerültem a márka üzembe, a Szentendrei márka üzembe. Akkor éppen nem volt márkaütőital töltése, nem volt gyártás, nem volt piacon a termék akkor már évek óta, de ugye ebben szocializálottunk, nőttünk föl, és amikor onnan elkerültünk, akkor ezeket a brendeket vittük magunkkal, és innen ki lett pár olyan brand véve, amikkel elkezdtünk foglalkozni. Volt lehetőség, sokkal kisebb volt a merítési lehetőség, volt hely a piacon. Tehát a két nagy, mondjuk szénsavas termékekről beszélünk.
Pepsi, Coca-Cola,
akkor is ott volt, leuralt mindent. Ugye mi abban a blokknak azon részébe tartoztunk, ahol volt gyártás. Tehát ugye a Pepsinek is a Soroksári úton, most már ugye Dunaharasztiba, a Coca-Colának évtizedek óta. Tehát hogy mi azért abban a régióban vagyunk, ahol van saját gyára a két nagynak, és elég erős disztribúciót csináltak itt. És már a 90-es években ugye nagyon-nagyon erősen, amikor meghaltak ezek a lokális vagy magyar brendek, de már ők előtte a 80-as években is nagyon masszívan itt voltak, és azért ezt tudjuk, hogy szívesebben vettünk mondjuk Levi's gatyát, mint mondjuk Trapper Farmer, tehát hogy azért volt ilyen időszak. Ami probléma, és ugye ami akadálya ezeknek a brendeknek, nem véletlenül van most az a trend, hogy a nagy multik, a nagy Magyarországra betelepült multinacionális cégek, akik megvásároltak régi magyar márkákat, az elmúlt 5-10 évben sorra dobják el őket, mert ugye ez egy lokális dolog, és ugye nagy gyártásban, egyebekben sokkal nehezebben hozható ki egy széles nemzetközi dolog. Ezzel szenvedünk mi is. Tehát mondjuk a márka teljesen jól működik már Romániában, de működik a román lakta területeken is, nem csak a magyar területeken. Tehát ott árponton, termékben, minőségben tudunk valamit nyújtani, mert megfogja a fogyasztókat, még a román fogyasztókat is, de azért ez azt lehet mondani, hogy a termékünk, a maga ennek a brandnek az élete azért mégiscsak Magyarországon van, tehát hogy be vagy zárva egy régióban, nagyon nehezen tudsz megfelelő minőségű és mennyiségű exportot mellé rendelni.
Hol jön a képbe a retro?
Hát az én szerintem az első, ugye ami az előnye, az a hátránya, ezt gondolom ez adja is magát, tehát ugye mindegyik termékhez van valami régi kötődésünk, mindegyikhez van valami régi emlékünk, amikor én ezt elkezdtem.
Nekünk, de egy mai 20 évesnek nincs.
Igen, amikor elkezdtem, szerencsés voltam, akkor én is 30 alatt voltam bőven, tehát akkori korosztály az is nagyjából ott volt, tehát ugye én is ismertem a márkát logikusan gyerekkoromból, tehát kisebb, ma már 50 évről beszélünk nagyjából, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy a 45 és mondjuk a végéig lévő korosztály ismerik ezeket a régi retrobrendeket, logikusan 20 évesek nem. Alapvetően azt gondolom, hogy ettől függetlenül bármilyen rendről beszélünk, amit mi is visszavezettünk az elmúlt években, azért egy szívesen hozzányúlás, kipróbálás van, ez nagyon sok embernél természetesen csalódáshoz, nem olyan az íze, nem fogja meg a nyelvemet.
Hogy tud egyébként ugyanolyan lenni? Tehát de miért más a víz, vagy miért? Már
minden más. Tehát logikusan mondjuk ezelőtt, én nekem megvannak a régi receptúráim, hát azt ma már élelmiszerkönyve, az meg nem, tehát a mesterséges színezéktől elkezdve, tehát rengeteg olyan összetevő van, ami a mai világban már nem használható.
Ja, nem PC, vagy nem
PC
tiltott. Így van.
Tehát, hogy azért az élelmiszer, hát az alapanyag és a csomagolóanyagban is, alapanyagban is mindenben olyan változások vannak ahhoz képest, amelyik ezelőtt 30 éve volt. Nem kell visszamenni, 5 évente is vannak változások, viszonylag elég nagy, amik akár az ízekre is kihatnak. Összetevőkben, cukor, édesítőszer kombinációk, tartósítószerek, színezékek.
Meg talán a fogyasztók elvárása is változnak egyébként.
Változnak. Ugye most a Traubi visszavezetésénél ezt megéltük, tehát mi kaptunk egy olyan negatív cunamit márciusban, hogy igazából, hogy mondjam, hogy még mi is egy kicsit úgy hogy mély levegőt vettünk. Egy volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztük, hogy...
Lehet, hogy ezt nem kéne.
Hogy nem, hát az, hogy valamit elrontottunk, de azért mindig van egy hangos többség, tehát ugye megvan ez, hogy az a hangos, akinek van egy ilyen picit, én így szoktam mondani, hogy ilyen torzító megerősítés, hogy megkeresik azt, és mi is arra figyelünk, ami a negatív kritika, az értékesítési számok, most már azért eltelt 6 hónap, azért azt mutatják, hogy lényegesen több olyan ember van, aki kedveli és szeretettel fogyasztja a terméket, mint amennyi az elutasítás volt.
Mi volt a legfőbb ok az elutasítás?
A legfőbb ok a receptúra, a cukortartalom, tehát ugye ezek a termékek...
Nem is az íze?
Hát, az íze is, a cukortartalom is, tehát sok minden volt, de azért nagyjából a számok azt mutatták, hogy 2,5, hát nem akarok ennyi, hogy 3 hónap alatt elértük az éves tervezett volumenünket, tehát azt lehetett mondani, és most már stabilan tudjuk és látjuk piacon a terméket, hogy igenis ez a terméknek van helye a piacon, és jól megtaláltuk vele a pozícióját. De a fogadtatás azért kaptunk egy erős cunamit.
Jó, mondjuk ez így volt a Pilóta Kex visszavezetésénél is.
Ugye igen, ugye nálunk ugye az a különlegesség, nagyon sok gyártó van, az elején ugye erről beszéltünk, hogy mi magyar tulajdonú cég vagyunk, magyar, tehát kötődünk is hozzá, így gyártjuk a terméket. Azért nagyon sok olyan termék van, amelyik ugye valamilyen külföldi multi kezében van, és nem is biztos, hogy így gyártják, de mi kötődünk hozzá, mint a magyar termék lenne.
Látszik, hogy van egy tök izgalmas trend ugye az ilyen softdrinkek, üdítőknek a piacán, ezek a kvázi funkcionális italok, amikor a sima vízet elkezdik olyan irányba terjeszteni, hogy az hidratálóbb legyen, ez az amaz legyen benne. Vannak ilyen fura hibridek, a Dreher kijött egy ilyen hidratáló gyümölcsös sörrel.
Igen.
Ezekhez a trendekhez hogyan lehet illeszteni a retro márkákat, illetve ilyen trendek miatt ti gondolkodtok abban, hogy lehet, hogy most már kellene egy vadi új márkát is csinálnátok?
Van ilyen típusú márkánk, amivel együttműködésünk van, ilyen a Viva, amik a legelső ilyen típusú termékot. Mm-hmm. És ugye, amely kimondottan funkcionális ital. Tehát mi általában azért azt preferáljuk, ugye viszonylag nagyon-nagyon széles portfóliónk van, ebben van Copeking, van Private Label, és vannak a saját brendek. A Viva az pont egy ilyen, hogy a funkcionális italoknál ott vagyunk már velük évek óta együttműködésben, mi gyártjuk, a disztribúciót mi végezzük nekik, nem mi vagyunk a brand tulajdonosok, de igazából úgy kezeljük minden saját brandet. Tehát én nem hiszek abba, hogy mindent rá tudsz hozni egyre, a másik pedig az, hogy az is látszik, csak hogy mondjuk mondjak ebbe egy ilyen példát, hogy van olyan brand, ami tehát ugye azért kötődik az ember valamihez. Tehát például a márkánál teljesen egyértelműen látszik, hogy a cukros termékek azok, amik a gerincét adják az értékesítésünknek, onnantól fogva egy zero brandként nem igazából él meg a termék. Minden típusú brandhez azért van valamilyen alapelvás, nem szakadhatsz el a világon tőle, azért ez egy mi azért 50, nem tudom, 3 évesek vagyunk, azt hiszem az idén, vagy idén voltunk 53 évesek, tehát azért nekünk van egy erős múltunk, amit nem tudsz minden esetben fölbolygatni, tehát nem hiszem, a ízesített vizet is csinálunk, ízesített ásványvizet márka név alatt.
Milyen kutatásokat szoktatok csinálni, mikor elkezdtek gondolkodni egy új terméken, vagy egy új termék bevezetésén?
Hát rengeteg kutatásunk van, és egyre többet próbálunk mögé látni a számoknak, hiszen azért ez egy nagyon fontos része a piacelemzés. Ugye nagyokkal harcolunk, és a nagy vetélytársak ugye elképesztő profi szinten tudnak elemezni és jövőbe látni, tehát nekik azért mégiscsak van egy ilyen varázsgömbjük, vagy nem is varázsgömbjük van, talán azt lehet mondani, hogy ők annyira erősek, hogy ők trendet is tudnak teremteni. Tehát azért az is látszik, hogy a nagy gyártók nemzetközileg meg tudják azt csinálni, hogy kitalálnak egy terméktípust, és addig-addig tolják, míg abból valós piaci fogyasztás lesz. Azért nekünk ennél okosabbnak kell lenni. Mi óvatosabbak is vagyunk, és azért azt lehet mondani, hogy próbálunk innovátorok lenni, de azért trendkövetők vagyunk, hiszen nincs meg az a nagyságunk, hogy főleg nemzetközileg, hogy milyen ilyen trendeket diktáljunk. Ezért maradunk abban, hogy nagyon pontosan elemezzük a piaci számokat, egyáltalán figyeljük a piacot. Ugye ez nagyon egyszerűen működik nálunk, mert ugye megvesszük azokat a kutatásokat, akár háztartási panelkutatásokat, ami talán az egyik legfontosabb. De a másik meg, hogy ugye a szkennelt pénzárgép adatok alapján nézzük a hatásokat, akciókat, új termékfejlesztéseket, hogy működnek, ezekre szervezünk le, és ezeket az adatait elemezzük.
És ha egy trendet kéne mondani, ami így a legjobban izgat meg, amin sokat gondolkozom most ezen a tényleg egyébként viszonylag gyorsan változó szegmensben, piacon, akkor mit mondanál, hogy mi lehet az?
Nagyon-nagyon szeretnék amúgy a szénsavas világból kilépni egy kicsit, tehát hogy alapvetően az a cél, hogy találjunk olyan hozzáadott értékű termékeket még, amivel kicsit magasabb értékre tudjuk helyezni a terméket, mert azért az látszik, hogy ebbe az viszonylag egyszerű hozzáadott érték nélküli, nagy érték nélküli termékeknél, most nem egy ilyen vitaminozott termékről beszélek, vagy bármilyen hozzáadott értékű termékről, itt azért elképesztő erős a verseny, és nagyon könnyű a helyet tesítő terméket megtalálni, tehát mi abba az irányban megyünk jelen pillanatban a fejlesztések, és ez az álmunk, hogy minél több olyan típusú terméket tudjunk piacra vezetni, mint akár a Viva és olyan termék, aminek van addicionális érték, és megkülönböztet minket a többi gyártótól.
Köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinkre.
Köszönöm én is a meghívást.
Pécskövi Tiborral, a márka üdítőtől a gyártó ügyvezetőjével, tulajdonosával beszélgettünk, ez volt már a Rebrief. Bence, köszi.
Köszönjük a vendégnek, köszönjük a hallgatóknak.
És találkozunk a Rebriefben egy hét múlva. További jó rádiózást!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.